tisztelettel és szeretettel köszöntöm Barsi Balázs atyám, és különösen köszönöm, hogy elvállalta a mai előadás után még, hogy szentmisét is mutat be nekünk, és hát ő megvilágítja a szakrális oldalát a mai témáknak. Köszönöm szépen, és akkor felkérem a
tartsát. Köszönöm szépen. Jó, ez... Kedves tanár testvéreim, én is tanár voltam, még egy kicsit am is vagyok. Esztergomban tanítottam olyan 25 évet körülbelül. Orosz-magyar szakos lévén, majd hittan tanítottam. Aztán egy több mint 20 évig voltam Lorécius mester, és most Sümegen azért még lejárnak hozzám a Liszt Ferenc Egyetemről az egyház zenészek, és azoknak az egyház élet tanítom. Hát csodálatos hivatást kaptunk. Arról szeretnék beszélni, hogy Isten képére van teremtve az ember, a Szent Háromság és a család. A Szentírás első fejezete a Teremtés könyvében, meg a harmadik, az olyan, hogy talán minden nap az eszünkbe kell tenni, anélkül nem szabad felébredni. De a fölséges Isten kezdetben teremtette az eget és a földet, nagyon aktuális, a semmiből lett. Nem volt előtte semmi, mert akkor Isten nem Isten. Tehát mi, akik itt vagyunk, a nem létezésből vagyunk előhozva magunk. Már pedig itt vagyunk. Ez azért egy kicsit nagyobb esemény, mint az oltári szentség. Meg a föltámadásnak is. Tessék ezekbe belegondolni. Ezzel kezdődik a hiszekegy, és ezzel kezdődik a Biblia. És ott az ember teremtéséről elhangzik három kijelentés. Isten nagyon ünnepélyesen felszólítja önmagát, hogy teremtsünk embert képünkre magunkhoz hasonlóvá. Ez az egyik. Másik, Isten megteremtette az embert saját képére, az Isten képmására teremtette őket, férfinak és nőnek teremtette. Ez a másik. Férfinak és nőnek. Harmadik. Isten megáldotta őket, szólt hozzájuk, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Ez a három. Ezt a három mondatot próbáljuk elemezni, belegondolni. Persze már mindig Krisztusban a kinyilatkoztatás teljességével olvasva a Szentírás. Egyébként azért került nyilván a Szentírás elejére, mert az első témáról szól. De majdnem, hogy az Ószövetség vége felé fogalmazták meg. Például a bűnbeesés története, ez egy hatalmas teológia. Hihetetlen, nincs kibányászva még. Nem ismerik ezeket még. Ezeket a világ végéig kaptuk. Az a megdöbbentő, hogy emberi szavak, de hogy az emberi szavak maga nyelva sem járó dolog. Képes az emberen túlira. Ezért szólt az Isten. Itt azért az elsődleges szerző a kinyilatkoztató Isten. És hogy mindig újat vagy újabbat találunk benne. Teremtsünk embert, ami képünkre és hasonlatosságunkra. És itt nem említi azt, hogy férfi vagy nő. Hát akkor miben képe az ember az Istennek? Abban, hogy személy. Hogy valaki. Ez a legmélyebb hasonlóság. Nyilvánvaló, hogy abban nem hasonlítunk rá, hogy férfi vagy nő vagyunk. Legfeljebb Krisztusra, és az ő édesanyjára, akkor már ott vannak a nemek. Legfeljebb abban, hogy egy közösséget kell alkotni, és a Szent Háromság közösség. Persze, egy térben, időben széthúzott, már teremtett közösség, az teremtetlen közösség. Testvére, hogy mi a személy? Nagyon nehéz megmondani, tehát minden percbe érezzük. Egy olyan individuum, amely soha nem volt és nem lesz, megismételhetetlen, önmagáról tud, szabad, szeretni képes és szerethető. Testvérek, csak a keresztény alapon, vagy Ój és Új Szövetség alapján döbben rá a bűnbeesett emberiség, de még mindig nem döbben rá, hogy ez a méltóság. India nem tudja. Bocsánat. Ott el kell felejteni a szeretetet, az az üdvösség, meg az én is. Az énnek a legmélye, a legnagyobb csoda. Az, hogy én nem valami vagyok, hogy valaki, hanem valaki, és fel vagyok szabadítva a világtól. Na most azért vagyunk szerencsések, már az általános iskolától, de ahogyan megyünk a 8. osztály felé, ugye a régi kategóriában gondolkodunk, meg a 4 gimnázium, egyre inkább a gyereknek a legmélyebb fejlődése, hogy rádöbben erre. Már megvan a személye, de úgy kell belőle előcsalogatni, ez azt is mutatja, hogy egy személy nincs egy másik nélkül. Akkor honnét az első személy? És itt van a mi óriási feladat. Ez a kereszténység legmélye. Ha ezt lerontják, akkor az evangéliumot nem lehet hirdetni, és meg szabadják lerontani. Ezt elsumákolják. Hogy az ember személy nem pedig valami, hanem valaki. És volt egy másik előadásom, testvérek, hadd utaljak erre, mert mindenhova nem tudok elmenni, és nekem megadatott most, hogy nagy csöndbe élek, és inkább én a papoknak leszek a szolgája, a papja, és a tanítóknak, tanároknak szeretnék lenni a tanítója. Ez közös hitünk. Én nem vagyok tehetségesebb, mint bárki közületek testvérek, de ezt a hivatást kaptam. Ezért hadd utaljak arra, hogy van egy előadásom, és az megtalálta a www.marsimalás.hu biztos, a szabadságot. Na most, a szabadságot nem lehet megmagyarázni abból, ami nem szabad. És ez az univerzum, ez nem szabad. Sehol nincsen szabadság. Tehát most hadd mondjak egy mondatot, egy-két mondatot a biológia tanárnőknek, tanároknak. Nagyon vigyázzon. Darwin meglátása természettudományos, amennyiben matematikailag is lehet igazolni. Az a természettudomány. De a darwinizmus a legrombolóbb ideológia. Semmi köze a természettudományokhoz. Semmi. Az, hogy a testem rokon az állattal, hát a mikrofonnal is rokon. Hát ugyanazok az atomokból épülnek föl. De a szabad embert megmagyarázni abból, ami nem szabad, ez ideológia, ez egyfajta világnézet, ennek semmi köze a természettudományokhoz. Darwin megkísértetett a meglátását, mert az első művében még azt írta, hogy az első sejtet Isten teremtette, utána aztán ezt kihagyta. És általában vigyázunk, egy új tudományos meglátás, vagy egy új tudomány, mint a pszichológia, nagyon vigyázunk rá, az tudomány. De nem tudja még a határait. Rögtön filozófia akar lenni, és az egész embert, és az egész világmindenséget az alapján magyarázza. Így túllépte a határát. Ez nem tudományos. Nem. Mert nagyon-nagyon vigyázunk. Itt a katolikus iskoláknak, általában a keresztény iskoláknak, a zsidó ortodoxnak is egy óriási szerepe. Tehát rámutatni arra, hogy a szabad személy most, hogy mennyire vagyok szabad. Bocsánat, a szabadság nem lehet 5 kg és 3 méter. És nem lehet kicsinek nagy. Az valami más kategória. Bennünk van egy túlvilág. Ez nem az anyagból van. Bennem semmi sem szabad, de én szabad vagyok. Nem valamitől, nem valamitől, hanem valamire. Még arra is, hogy elfogadom az életemet, vagy értelmezem. Na most, ez a személy. Na, testvéreim, ebben egyenlő minden ember. Nem akar férfi és nő, az nem akar, ott nincs egyenlőség. Máshogy a másikért kell dolgozni, és a saját adottságainkat nem uralomként használni, mert akkor a másik, akkor jön a harc a nemek között. Az már a birtoklás virágába tartozik, hogy milyen tulajdonságaim vannak. És nem igaz, hogy egyenlők vagyunk. Nem igaz. Ha megbolondulok, akkor se leszek Liszt Ferenc tehetséges. De én ugyanolyan értékes ember vagyok, mint ő a személyem. És ezért ne akarjon a nő férfi lenni, a férfi nő lenni. Van valami igazság benne a cirkusban és ebben a nagy általódásban? Az, hogy a férfi úgy éli meg, hogy ő uralkodik. De hát a nő is megéleti úgy. Ő szüli a gyermeket, és hisztériájával például irányítja a családot. Bocsánat. Ez a rossz. Ez a rossz. Testvérek, ez már a minőségek rendjében tartozik. Ezt nagyon kérem, hogy tessék átgondolni, és osztályfőnöki órán tisztázni, hogy mi az, hogy személy. Ne, ez a kereszténység alapja. A kereszténység alapja, és ez a legmegnyugtató, a kereszténység alapjai nem hit tárgya, hanem tapasztalat. Az se hit tárgya, hogy van egy Isten. Arra az emberi értelem rájöhet. Ezt mondja ki az első vatikáni zsinat, a 19. századi agnoszticizmus és már kezdődő ateizmus ellen, a római levélre alapozva, és az egész történelmet figyelembe véve. Az, hogy képes az emberi értelem felismerni a látható világból egy teremtőt. Az, hogy nagyon sokan nem ismerik fel, az egy más kérdés. De az emberi értelem képes kegyelem nélkül, külön isteni segítség nélkül a transzcendenciának a felismerésére. Tehát, na most ezek a hitünk alapjai. És ebben minden egy ember egyenlő. Isten maga, mint egy, ebben teremtett minket egy kis Istennek. Hogy valaki vagyunk. Ez csodálatos. A személy az én. Na most itt rögtön nyitok egy zárójelet, hogy nem az a kérdés, hogy van-e Isten vagy nincs, az a kérdés kifújt már, ha nincs igazából teista, hanem az, hogy milyen az Isten. És ha nem várjuk meg a Jézus kinyilatkoztatását, akkor mindig kísértve vagyunk arra, hogy tagadjuk. Ma is mivel találkozunk? Az Isten valami, világenergia, sors, valami program, maga a Föld anya istennő, ez a nagy buta anya, bocsánat. Na most ezt nem tudom elfogadni. Az Istenről mindenkinek van egy ősi, az emberiségnek egy meggyőződés, hogy a legtöbb életesebb lény. A valami és a valaki között szakadék van. Tehát a világ mindenség boruljon le és imádjon engem. Nem tennél rosszul, mert Isten képmása vagyok. És amikor azt mondja a héberül, hogy uralkodjék, az azt jelenti durván, hogy tiborja. Annyira alattunk van. Ez nem azt jelenti, hogy kihasználja, hiszen az van, hogy Ádám őrizze a kertet, hanem az Isten csinált magáról egy kis mozgó képmást, és rábízta a mindenséget. A 8. Zsoltár ezt ünnepli, ez Krisztusban valósul meg. Ő az, akinek lába alá vetett minden. És benne jutunk igazán uralomra, mert benne vagyunk az Atyája a Szentlélekben, és benne miénk a mindenség. Mert Istennel elszakadunk, akkor ez az egész világ értelmetlen, és az ember is értelmetlen lesz. Miért? Mert az Isten nem lehet valami, az csak valaki lehet, mert ha valami lenne, akkor alattam levő lény lenne, mégpedig egy szakadék, egy átjárhatatlan szakadék lenne közöttünk, olyan mélyen lenne alattam. Tehát valaki. Na most testvéreim, ha valaki, akkor hogy lehet egyedül? Úgyhogy még az a pogán primitív tévedés is, hogy sok Isten van, abban van valami pozitívum, Arisztotelésszel szemben, aki azt mondja, hogy mozdulatlan mozgató. Mert a szegény pogány ember kivetíti az emberi világot az Olimposzra, de azért feláldoz egy kakasz Zeusnak, és beszél vele. Hogy a transzcendenciával lehet beszélni. Nem, ezt nem találtuk volna fel. Nyilván az Ószövetség totális tagadása a politeizmusnak, ennek az ember által kivetített isteni világnak, mert ha ez úgy lenne, akkor azok csak ugyanazon fajsúlyúak lennének, csak kicsit erősebbek. Ezek a pogány istenek. Tehát az Isten nem lehet valami, csak valaki, de ha valaki, testvérek, most gondoljunk bele, ha mi az ő képére vagyunk teremtve, És a képmásiság, mint lényeg az, hogy valaki vagyok, akkor elképzelem azt, hogy én soha embert nem láttam. Az lenne maga a pokol. Egy Isten, aki egyedül van, egy valaki, az egy isteni pokol. Hogy lehet egy ének te nélkül? Azért nem mindegy, hogy melyik Isten imádjuk. Az unitarianizmus, az unitárius vallás, az egy rosszul sikerült zsidó szekta. De még zsidónak is rossz, mert a zsidó az vár valamire. Tudja, hogy az örökkévaló egyedül van, de majd kinyilatkoztatja magát. Majd, ha eljön a messiás, minden tudtulak. És Jézus mikor mondja azt, hogy minden tudtulaktam? Nem a természettudományos, tehát az utolsó során. Amikor arról beszél, hogy az Atya bennem van, én az Atyában, és elküldöm a lelket. Most mindent tudtulattam. És az Istenről ezt a mindent tudjuk, akkor az emberről is tudjuk a lényeget. Tehát addig az emberi vallási keresés rettenetes veszélybe van, míg nem bízik meg és nem hallgat a názareti Jézusra, aki kinyilatkoztatja, hogy Isten szent háromság, egy istenség van. Egy örökké valóság, egy minden tudás, egy örökké való és mindenható akarat, egy létteljesség, de három valaki birtokolja, persze a valakik is egymásban vannak. Nem tudod, hogy én az Atyában vagyok? Az Atya bennem? Atya is küldi a Szent Lelket, és én is küldöm. Megdöbbent, hogy egy ilyen távoli misztérium a legközelebbi. Ennél nincs praktikusabb kinyilatkoztatás. Mert ez dobogtatja még a szívedet, hogy ott van a kisunokád, vagy a lányod, vagy a kisfiad, bár és szeret. Egy Isten, aki nem szent háromság, az nem szeretet. Mert hogyan szerethetne kifelé, ha befelé nem lenne szeretet? És ugye itt van a nagy kísértés, hogyha Isten egyetlen személy, akkor neki partnerként kellett az ember, hogy szórakozzon? Itt van a panteizmusnak a veszélye. Nincs szüksége senkire, ez az ingyenes szeretet, önmagában egy boldog. Hát ez a megdöbbentő. És milliárd embert és angyal teremt, hogy ezt a belső végtelen szerelmet, ezt a létgazdagságot kiárasz azokra, akik személyek, mert más nem tudja fogni. Tehát Isten nem lehet valami, csak valaki, csak személye. Ha személy, akkor hogyan lehet egyedül? Ennyi. És nyilvánvaló, hogy a család is, meg az emberi közösségi itt a legmélyebb képe, hogy én, te, meg ő, meg mi. És ezt tulajdonképpen bele vagyunk ágyazva ebbe a világba, tehát a birtoklás világába, az anyagi világba, ezért az anyagi világ is meg fog dicsőlni a föltámadásba. Íme újjáteremtek mindent, mert az embernek a léttere. Úgy látszik, hogy Isten rengeteg lény teremtett. Az angyalok világa az nem azt jelenti, hogy egyfajta, mindegyik más. Nem egymástól származnak. Azok világ mindensége. Tudatos világ mindensége. De a lehető legkisebb az ember. Aki egy kicsit kisebb nálunk, az már nem képes az Isten, az az állat. És Isten legkisebbet szereti. Legjobban. Emberré lett. Na most, a mai támadások az emberi személy ellen, és így az igazi közösség ellen is. Ugye most mindjárt látjuk, hogy szerelem, barátság, testvérszer, szülői szeretet, színezi az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk, de szeretet csak örökké való. Sebződünk, ha nem az. Newman bíboros, boldog John M. Newman, 14 éves kis kamasz, hát ez mutatja, hogy azt a világot, azoknak lehet hirdetni az evangéliumot, csak legfeljebb nem vagyunk felkészülve rá, és ezért nem is hallgat rám, tegye szólamokat mondunk, meg mindig az, hogy kell. Ezekkel a Besztergomi diákok tanították meg, egy diákonus festélyt is van, hogy amikor már hittan tanítottam, és május volt, meleg volt, osztálykirándulás, ötnaposak, jöttek a kis illatos levélkék a Knézis utcából, mert már vége volt a tánciskolának, és hát most én a Szent Háromságról tanítsak a jelenés tanáról igen intelligens és magas rendű könyvébe. Egy könyv az mindig haladja még a gyerek színvonalát. Az úgy kellene tanítani, és elvihetni haza. És hát a Szent Háromságról május közepén. Én nagyon szerettem a diákjaimat. Egy, megmondom, hiúság is volt bennek. Tehát egy bizonyos hiúság nélkül nincs életszentség, az a kezdete. Az, hogy Istenem, ha egy Kodály Zoltán itt ül, és én ezeket a hülye dalocskákat tanítom neki, mit fog szólni? Vagy a jövő püspöki karból egy? Vagy egy ötgyerekes családnak, aki előtt fejet hajtok? És ezt érezték, és mindig nagyon szerettek. És hát szeretetből figyeltek. Na most, amikor így figyel, akkor az esze nincs oldva. Ez egy aszketikus figyelem mutatás. Akkor adta a Szentlélek azt a gondolatot, hogy na most tegyetek le tollat, ceruzát, mindenféle, ide figyeltek. Ha Isten nem lenne Szent Háromság, ha nem lenne szerelem, nem lenne barátság, és nem lenne szülői szeretet, nem lenne szeretet. A szeretet Istentől van, ezt is mondja a Szent János első levelében, nem csak az, hogy szeretet az Isten. És ez, hogy tőle ered, ez a 14 éves kis anglikán vallású angol kamaszfiú, egy kollégiumban ott maradt, mert az apja nem tudta hazavinni banki csődje miatt, mi lesz egy kamasszal egy nyáron, hát elveszik. Nem, a zseni azért nem. És hát a szolga, szorgalmas sem, mert egy tiszteletes úr adott neki olvasni valót. Öreg bíboros korában írja az Apologia pro vita szulában, ami hát egyfajta életrajz, belső életrajz, amit kikényszerítettek a támadások, hogy megvédje a kegyelmet, amit Istentől kapott. Öreg bíboros kint írja. Akkor, azon a nyáron, én rádöbbentem, hát erre való az ifjúság, hogy ilyenekre rádöbbenjen, hogy két alapvető valóság van, én és az én teremtő. És azóta Isten jelenlétének tudata nem hagyta, ez a vallás. Honnan az én? Az nem az apámból és az anyámból van. Amikor azt mondja Jeremiás, hogy mielőtt anyád fogant már ismertelek, és anyád mélyében én alkottalak meg. Nagyon jól tudta a zsidó, hogy a fogantatás abban korban is az egy biológiai folyamat. Itt nem arról van szó. Minden fogantatásban Isten megalkotja a személyünket, az nem volt előtte. Ezért a legszentségesebb dolog a fogantatás. Most ide mocskolódnak be. Ott Isten terem. Az valaki, az nem valami lesz, és az nem az apámból és az anyámból van. Mert én azt mondom neki, hogy te. Igen. Tehát nincsen apám se anyám, pozitív értelemben, csak Istenem van, teremtő van. Nem is ért meg senki, ne is pályázz rá. Valamennyire megért. Ez a kapcsolat az alapja annak, hogy egymás szeretés. Ez volt a paradicsomi állapot. Hogy az emberi szív rá van kötve a Szent Háromságra. Majd ez lesz Krisztusban. Hogy Isten szeretete kiáll a szívünkben nekünk adott Szentlélek által. És igen, és akkor Isten szeretetével tudja másikat szeretni. Persze minősíti azt, hogy férj vagy feleség, gyermek, unoka, barátok, testvérek, stb. De az így minden szeretetnek a mélyén ott van az, hogy örökre. És a szeretet nem szűnik. Amelyik megszűnt, az nem is volt szeretet, mert megszűnt. Tessék megnézni egy 3-4-5 éves gyereknek a szemét, A következőt biztosan ki lehet olvasni, ellenőrizzétek. Apa és anya engem szeretnek, és az így marad örökre. Nem halnak meg. És ha rossz vagyok, akkor is szeretnek. És azt nem kell kiérdenem, nem. Ha ez valahol megtelik, akkor megőrül az ember, és a mai emberiség ezért őrül. És ezért nem játéktér a szerelem sem. Nem játéktér. Na most a mai támadások a személy ellen, és így a közösség ellen. Összemossák a határokat az állat és az ember között. Ez az első. És katolikus iskolában itt egy nagyon nagy felelősségünk van. Az egy teljesen más, hogy Szent Ferenc szeretettel hajolt le az alatta levő világhoz. Mert tudta, hogy a teremtés színén vagyunk testvérek. De ezt a határ sosem most össze. Indiától nagyon sokat tanulhatunk, mert egy nagy vallás, amelyik még várakozik. Az nem a New Age. A New Age az egy keverék, moslék, az a nem lehet párbeszédet. Nagy világvallásokkal igen, de azért egy Teréz anyának kellett oda menni, hogy összeszedje a koldusokat, meg a haldokról letörölje a verítéket, meg áldességesse a legyeket a szeméről, mert India egészen más szeretettől tud, az nem ez? Hogy az ember kicsoda. Ez Krisztus tanította meg, Isten emberé lett. Tehát óriási megillet van az ifjúság előtt, Székelyföldön, Csíksomlyóban tapasztaltam. Lelki gyakorlatot tartottam testvéreknek, és világi papodnak, és átmentem két piarista atyát, meglátom a gyakorlatot, hogy ott vannak. És az egyik nem tudott jönni velem beszélgetni, csak valami két óra múlva. Mert hát azt mondja, egy gyerek, egy kamasz fiúval itt el lelkileg birkóztunk, mert azt mondja, hogy lényegében nincs különbség az állat és az ember között. Hát mondom, tudod, én azt mondtam volna neki, hogy menj, fedjél három macskát, két kutyát, mobiltelefonra felejt otthon, menj fel a Vasóba 5 évre. Embert ne láss majd, akkor megtudod, hogy mi a különbség. És ilyen érzelmi dolgok is, hogy Nagy Budapest egy kirakhatja a televízió mondjuk 3 napon át, egy kis kutya elveszett, hát ne lesz-e, nem, meg vigyázzunk rá. De az, hogy mi lesz a magzatokkal, arról a szólók, akkor botrány van. Nem védett állat még az ember. Aztán szétválasztják a fogantatás és a személyi válást. Nagyon veszélyes. Amikor anyád mélyében megalkottalak, mondja Jeremiásnak az Úr. Az a személy az ott van. És Éva, amikor fogan, Teremtéskönyvben 4:1, egy olyan zsidó mondatot mond, amit nem lehet lefordítani. Körülbelül Isten segítségével, vagy Istennek hála, embert hoztam a világra. Nem Ádám. De megdöbbentő, hogy valaki hozott a világra. Mettől fogva ember az ember a fogantatása pillanatától. Soha sincs előbb a személy, és sohasem utóbb költözik oda. Az lehetetlen. Ha engem abba az időbe elpusztítanak, akkor engem, én nem elpusztították el ebben a világban való létemet. Most ez egy másik hihetetlen. Aztán ezt a személyt összekeverik az egyéniséggel. Nagyon veszélyes. Már a pszichológiában van egy szóhasználat, ami engem nagyon irritál. Személyiség lélektan, olyan nincsen. Akkor az nem tudom, egyéniség lélektan van. Mert ha a személy szabad, akkor azt a tudomány nem tudja kutatni. És Viktor E. Frankl minden könyvét ajánlom. Tessék megkeresni interneten. Ma itt kell tartanunk a pszichológiában. Viktor E. Nagy E. Emilien, vagy nem tudom mi. Viktor E. Frankl. Megjárta a koncentrációs tábor, 10 000-esével hallgatott meg depressziósokat, és utána írt azokat a könyveket, ami nagy leleplezése a pszichológizmusnak, ami a legrombolóbb folyamatok egyike, ha nem a pszichológiának. hanem amikor egyetlen egy, hogy mondjam én, ösztönből akarja megmagyarázni az egész embert, a történelmet, az irodalmat, a művészetet, a vallást. Erre nagyon vigyázunk. És ő kiemeli a személyt, azt mondja, hogy egy őrült embernek a személyisége épp. Például másképp fogja a szeretetet, mint egy állat. Ez olyan, hogy Liszt Ferencnek adunk egy lehangolt zongorát, akkor Liszt Ferenc rá játszik a lehangolt zongorát. Ez az ember méltósága. Na most összekeveri a személyt az individuummal, az egyéniséggel. De ez egyébként általában a tragédiák ott jönnek, és itt a nyelvtanárok, meg irodalomtanárnők, de nagyon nagy felelősség hárul az, hogy a legnagyobb tévedések egy új szóhasználattal indulnak el, vagy egy bizonyos hagyományos szónak a kiüresítésével. Ez nagyon érdekes. És most itt, hogy a egyéniség lélek, az van. Az van, hogy ez az egyed meg lehet vizsgálni, hogy bizonyos helyzetekben, hogy reagál, akkor ez az ő egyénisége. Ez leírható, több szituációban, stb. De a személy nem a természettudományoknak, a tudomány névre igénytartó tudománynak nem lehet a tárgya. Nem lehet. Vagyis a különbözőségeket ragadják meg, ugye, most értjük azt, hogy is azt akarják egyenrangúvá tenni. Tehát egy borzalmas elcsúszás. A személyiségben vagyunk egyenrangúak. Egy 2 éves kisgyerek és a római pápa ugyanaz a méltóság a személyébe. Vagy egy megőrült ember és egy nagy tudós. Nem a tulajdonságban. Most itt van ez a... Érdekes, hogy az Istentől elvadult emberiség, amikor elszakad, azzal bűnhődik, amivel vétkezik. Sőt, maga vétek a büntetés. Tehát elszakad a 3 valakitől, akit érzett, akivel kapcsolatban volt, és rögtön elveszíti a személyiség tudatát is. Ez a méltóság, a személy, az a megismert jelentetlen valaki. És itt mindannyian egyenrangúak vagyunk. Hatalmas méltóság. És egy ember, és itt ki, na most itt is a matematikából kilép. Ez kilép a matematikából, hogy egy valaki nem áldozható fel 10 valakiért. Ez a megdöbbentő, hogy egy valaki képes feláldozni magát másokért. Tehát valahogy az embert vizsgálva a legmélyebb titok bennük, a legmélyebb valóság, az kicsúszik még a matematikából is. Legfeljebb az, hogy egy valaki. De ez a valaki nincsen, én az nincs te nélkül. Tehát mivel a tulajdonságokban, az individualitásban látja az ember méltóságát, akkor az azt mondja, hogy akkor aki férfi, meg aki nő, most teremtsük meg az egyenrangú. Nem abban egyenrangú, hanem a személyben. És ez tovább megy, ezt most nem elemeztem, hogy akkor a kisdiák is egyenrangú a tanárral. Nem egyenrangú. A személyében az. Pontosan azért tanítom. És itt a személyiségjogokat kezdik keverni azzal, hogy diák helye, meg a tanár helye, az más. Ezt érdemes lenne volt végig elemezni. Az a büntetése az Istentől elrugaszkodott embernek, hogy nem látja a személyi méltóságát, másút keresi a méltóságát. Ha nem a személy a méltóságom, hát akkor a tulajdonságom. Hát az, hogy férfi vagyok. Hát igen, de a másik nő. És hogyha az egyik ezt úgy éli meg, hogy uralkodik, akkor másikba is fölkelti az uralom vágyat. hogy apa és anya. Tehát ne különböztessük meg, szülő egy, szülő kettő. De persze így sem logikusak, mert a nő megint miért kettő? Szülő egy, hadd keveredjen meg a gyerek, hadd keveredjen. Idáig kell elvinni ezeket az elméleteket, mert az alapja logikátlanság. Ez egy egyetemes, erőszakos, szellemi forradalom, ami 80-tól beállt. És puha módon indult, tehát befiltrálódik a keresztények közé is, mindenhova. Egy tanárnak itt kell tartania, hogy például ezt elolvasni. Új globális etika. Kihívások az egyház számára. Margarite A. Peters, a Magyar Katolikus Család Egyesület. Családegyesület, igen. Olyan elemzést ad, hogy milyen robbanás jött a hidegháború után, az emberek azt hitték, hogy most magától béke lesz. Tehát azok az értékek előjönnek, amik mindig voltak. És közben az ENSZ-et megszálló írástudók, stb. Kidolgoztak egy új etikát. Ezek a szavak. A másság tisztelete, stb. A másságot nem kell tisztelni, de felebarátot szeretni kell. Ha a másság az, hogy rákos daganatos, akkor gyógyítani kell. Ezt nem kell tisztelni, hogy rákos daganata van. Borzasztó szava. Borzasztó. És itt van egy másik, ha nem jutott volna el kedves kollégáimhoz, a Gabriele Kubi Y-nal a nemek harca. Bírók is akkor írt az előszó, jellemző. Ezek olyan könyvek, amin a nyáron át kell rágni magunk. Akár matematikát tanít valaki, akár testnevelés. Ma ez egy óriási kérdés, hogy honnét jönnek ezek az instrukciók, hogy mivel állunk mi itt szemben. Amikor Szent Pál azt mondja, hogy mindent mérjetek meg, mindent vizsgáljatok meg az evangéliumon, meg hát az emberi értékek alapján, és ami jó, azt tartsátok meg, ami pedig rossz, azt esélytek el. Tehát most értem, tehát bocsánat, azért meg is kell rám érteni ezt a világot, amiben vagyunk, nem mindenestül gonosz akar lenni, csak egy szisztémával áll össze, itt már azért ott van a gonosz. Az mindig egy szisztém. A zsoltárok szerint a bukott angyal az tudatos, az egy merénylő. Csak mi vagyunk olyan naivak, mert mi jók akarunk lenni, nem hiszük el, hogy ingyenes gonoszság. És az emberben van sok jóság, most egy új világot építünk, és minden szónak a tartalmát újra megfogalmazzuk, ugye, és azok a szavak elvetik tulajdonképpen a zsidó és keresztény, Ó és Új Szövetség értékeit elvetik. Egy részt felolvasunk belőle, mert az a lényegig megy. A posztmodernitás alapvető kijelentése az, hogy minden valóság lényegében valamilyen szociális szerkezet. Hogy az igazság és a valóság nem rendelkezik szilárd és objektív tartalommal. Hogy ezek ténylegesen nem léteznek. Vigyázzunk! De hát akkor az egyetemen ezt tanulták? Egy bizonyos filozófus, nem mondom a nevét, mint a kereplőkép. Egy ilyen Kossuth Rádió kerekasztal. Hát a mai filozófia már elveti azt, hogy lesz egy végső igazságunk. Nincsenek, mindenkinek megvan a maga igazsága, az én igazságom, ilyet. Mondom, bocsánat, hát dobja be a diplomát, és látszott, hogy megvan a maga igazsága, még pénzügyileg is. Bocsánat. De ez, hogy nincs végső igazság, hát mi lógunk? Hát mi vagyunk? Hát a fizika, a kémia, stb. Hát alapelveken áll. Hihetetlen. A valóság, azt mondja, csak egy értelmezendő szöveg. A posztmodern kultúrának lényegtele, hogy egy szöveget így vagy úgy értelmezünk, minden értelmezés egyenlő értékű. Nem igaz. Nem igaz. Most ez is az, hogy mindenki, például ez a majomkodás a pedagógiában, hogy mindenki egyforma, mindenki, nem, te matematikából kettes vagy, tanulj is, megbecsüllek, hogy kettes vagy. De például te remekül tornázol, tehát dicsérlek téged. A másik, téged figyelj, oroszból elbuktattalak, vagy ő mondta, hogy elbuktat, az atya mondta, dehogy is. Nem tudlak visszatartani. Hát nézd ide, 30 jegyed van a férjében. egy ex-püspöki hájnak az illető, azóta ezt Szárátét tisztel. Nem haragudtam, mert ez egy része az életnek, de az, hogy én ezen kívül milyen értékes vagy, azt mondja, ez a kollégium, hogy ott elismertük. Hogy például jó humora van. Remekül játszik a színpadon. Stb. De most ez az, hogy az én tantárgyamból ne lássak ki, az a 45 óra, 45 perc az csak matematika, és az én tantárgyamból lássak ki. Ezek a kollégiumok ott lehetne megmenteni az embereket. Szóval minél több. Ja, ha semmi sem adott, ez az adott szó, tessék már inkább azt mondja, semmi sincs adva. De azt mondja, hogy nem tudom én, két pont adott. Mit? Nyelvileg. Két pont adva van. Az más, hogy azt nem mondjuk, hogy meg van halva, mert nem más szépen. Bár az székelyek mondják, hogy aranyos, csak hogy el van utazva. Nyugodtan.
Meg van halva.
Persze. De ez, hogy egy pont adott, két pont. Ha semmi sincs adva, akkor eleve, akkor a szociális, politikai, jogi, spirituális normák és struktúrák lebonthatók. Le akarják bontani. És újraépíthetők saját akaratunk szerint, követve a pillanat szociális átalakulásait. A posztmodernitás felmagasztalja az egyén önkényes önállóságát, nem a szabadságát, önkényes önállóságát, a választáshoz való jogát. A globális posztmodern etika ünnepli a különbözőségeket, nem a személyt, a választások különbözőségét, a kulturális különbözőséget, a kulturális szabadságot, a szexuális különbözőséget, értsd, különböző irányultságokat. Ez az ünneplés ténylegesen a férfi és a nő felszabadításának szól, létezésük azon feltételei alól, amelybe Isten helyezte őket. De szabad akarat fogalma ellentmond a posztmodern értékek, és különösen a választáshoz való jog normatív jellegének. Ezért köszönöm a Szentéknek, hogy azt sugallta, hogy most már egy éve a szabadságról beszéljek. Érdekes, megérzi az ember. De röviden csak az volt az elemzésem lényege, hogy azt úgy szoktuk meghatározni szabadságot, hogy választási lehetőség a jó és a rossz között. Nem igaz. Ez a bűnbeesett ember szabadságának a megbetegedése. Mert Isten nem tud rosszat tenni, tehát és mégis szabad. Eredetileg a szabadság az a szerető képességünk komponense, alkatrésze. Ami nélkül nem tudnánk szeretni, mert a gép nem szabad, és ezért nem tud szeretni. Tehát akarat szabadság majdnem azt jelenti, hogy szeretni tudás. És ezért mondja Szent Pál, hogy Krisztus szerezte vissza nektek a szabadságot. Az nem szabadság, hogy rosszat is tettek. Már azért sem, mert igazából az illető azt gondolja, hogy az jó, az akarat mindig jót akar, de ez hamis jó. Az, hogy ő kirabol egy bankot. És hát majd valami jót tesz vele, vagy mit tudom én a pénzével. Tehát, hogy a szabadság az nem, és az egész kamaszkor itt van megmérgezve. Hogy te akkor vagy szabad, hogy pontosan a rosszat is teheted. Nem igaz. Az akarat szabadság betegség. Igen. Azt mondja, csak az olyan dolgok megingatása és lebontása által történet meg, mint amilyenek a tiszta deficit, ami ellenállának tiszta definíciók, intézmények, ezeket le akarja bontani, objektív ismeret, főleg az emberre vonatkozólag, igazság, törvényes hierarchia, tekintély, természet, ezt teljesen lebontja, önazonosság, stb. Amikor az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát 48-ra elfogadták, a nyugati kultúra még javarészt elfogadta a természettörvényt. A világegyetemnek egy eleve adva levő rendjét, akkor azt is, hogy van egy adó. Tehát valaki adta azt a rendet. Ezért az egyetemes nyilatkozat az emberiség családja minden tagjának beleszületett emberi méltóságáról beszél. Ha beleszületett, akkor csak az emberi méltóság elismerése és az emberi jogok kijelentésére van szükség, nem a semmiből való összebarkácsolásról. Fabrikáció ex nihilo. 1945-ben az egyetemesség fogalma kapcsolatban volt-e jogok létezésének elismerésével. Az egyetemességnek transzcendens dimenziója, és ezért belső morális tartalma volt, ma nincs. Na de hát van. Na azért az a vigasztaló, sok áldozata lesz ennek a globális új etikának, nagyon sok áldozata, de olyan ellentmondásos, hogy össze fog dőlni. Mint a múlt század két birodalma, a marxista birodalom és a hitleri. Olyan ellen, tehát logikai és emberi ellentmondásokra épül, hát hullahegyeket termelt ki, de kifújt, összedőlt. Nem kellett hozzányúlni például a marxistához. Azok kinyírták a hitlerizmust, ezek már nem érte túl magát, mert is összedőlt volna. Utána pedig a marxizmus a európai püspöki karó tartottak egy, miután Szovjetunió összeomlott, egy gyűlést Rómába, és egy profétai dolgot mondták. Szovjetunió összedőlésének az oka nem gazdasági, nem politikai, hanem antropológiai volt. Félre is menték az ember. Igen. Na most, tehát itt nagyon vigyázunk, hogy a tulajdonságok az már küldetés. De ha küldetés, akkor másért van, nem magamért. Az, hogy valaki nő, az másért van. Vagy anya lesz, vagy Teréz anya lesz. A férfi az másért van, de nem önmagáért van. Az már küldetés. Olyan, mintha valakinek van egy nagyon jó festő tehetsége. Hát az nem magának, az másokért, vagy zenész, vagy tudós, aki felfedez valamit. Például felfedezi végül is, hogy mi okozza rá, hogy hogy lehet gyógyítani. Hát másokért van. Tehát ezért szentséges dolog. Itt van egy nagyon szép dolog, egy idős jezsuita mondta állítólag, de most ne tessenek felháborodni az utolsó szóig, amit viseljék el, mert szörnyű lesz. Ezt mondta valahogy, de most magamra értem, hogy jobb embernek lenni, mint állatnak. Jobb férfinak lenni, mint nőnek. Jobb magyarnak lenni, mint orosznak. Jobb kereszténynek lenni, mint zsidónak. Jobb katolikusnak lenni, mint reformátusnak. Jobb papnak lenni, mint nem papnak. Jobb jezsuitának lenni, mint Ferencesnek, mondta ő, nekem. Én. Tetszik hallani, én, nekem. Az én. Ez mind küldetés. Ez mind másokért van. Most értjük meg persze azt, és itt nyilván keresztények mi is lépünk ez ellen, amikor ezekkel az, hogy férfi vagy nő, vagy hogy felszedett, stb. Ezzel úgy él, hogy ő uralkodik. Ezért mosta meg az Úr Jézus a lábát a testnek, az a megrendítő volt. Nem akkor volt megrendítő, akkor csak az illemkérdés volt. Hanem akkor, amikor feltámad, hogy ki mosta meg az én lábam? Az Isten. És a hatalom, az grammatikalizálódott a mat szó. És annak van a változata hát. Tehát annyi a hatalom, hogy én megmoshatlak. Én feloldozhatlak. Én világra hozhatlak. Ez a hatalom. Képesség másokért. A többi az megromlása. Igen. Hát, ez az Isten kép másiság lenni. Aki engem lát, látja az Atyát. Nem hiszek talán az Atyában, vagyis az Atya bennem. És hogy az Atya küldi a lelket, de én is elküldöm. Na most már egy kicsit gyorsabban fogunk haladni. Másodszorban kijelenti az Isten, hogy ember teremtett, de férfinak és nőnek teremtette. Mert a teremtetlen lét, az isteni lét oszthatatlan egység. Három személy birtokol. A teremtetlen lét, az minden birtokol, ami tiszta tökéletesség. Na most egy teremtmény Isten egyet nem tudott megcsinálni, mert logikátlan lett volna, hogy másik Isten teremt. Ilyen nincs. Egy végtelen létező van. Ő maga. Három személytel. Na most, ha teremtményekre gondol, akkor gondol arra, hogy szét lesz ott osztva a tehetségük. Nem mindenható, adják össze majd. Tehát a teremtett lét az már az lehetetlen, hogy minden lehetséges jót egyszerre birtokoljon. Azért a személyi méltóság az egyedülálló, Istennel szemben, nem ellen, de szembe álló, és egymásra való én-te kapcsolat, de az, hogy férfi és nő, az már a teremtett létből folyó végesség. Igen. Tehát az másért van. És pontosan a katolikus iskolák arra való, hogy a fiúkat férfinak neveljék, a lányokat megnőknek. Na hát hála jó Istennek, hogy a józan eszét nem mindenki leszítette el, civil iskolákban se, ott nagyszerű tanárok vannak, azért elők ott itt legyenek keresztények. Mikor rá bejött ez, hogy az óvodában nem szabad megkülönböztetni a fiúkat meg a lányokat igazából, akkor aztán egy megkérdezek egy óvodnénit, és azt mondja, ha lakodalmas játszunk, akkor bőlegének én azért mégiscsak a fiúk valószínűleg a lányok nagyon meg is döbbentek volna az ellenkezőjén. Na most így van, de annyira más, azért nagyon más a férfi meg a nő, de ha nem ellenséges, hanem szeretek, akkor micsoda gazdagság adott ért össze a családnak. Rájöttem, hogy a férfi másképp gondolkodik. Nem tud jobban gondolkodni, nem igaz. Másképp. Tessék Simone Weil, a legnagyobb filozófus kérdezőben. Nem, de másképp gondolkodik. Másképp akar, másképp érez, más a biológiai élete, és más az Istenhez való viszony. Kaplonyba tapasztaltam meg, a Párciumban, ahol lehet gyakorlatilag külön volt férkeznek, lehet, hogy akkor külön nőknek. Ebben is van valami. Az is, hogy együtt a család. Másképp fogalmaztam őket látva, rögtön, ösztönösen. Ez egy érdekes dolog. Ugyanazt mondtam el, és másképp. És hát, hogy a katolikus egyház, hogy nagyon elférfiasodott, nem igaz. Ez a látszat, a pszichológia azt mondja, ami látszaton van, a mélyben lehet, hogy az ellenkezője van, nagyon elményes. Annyira, hogy a férfi ott megáll hátul, és ezt a női kiadású kereszténységet, ami nagyon szép, hát olyan csipkékbe öltöztetek bennünket, még nem tudom, micsoda. Szóval tessék elvinni, hogy egy titokzatos női irányítás, egész oda a pápára is ráparancsol Széna és Szent Katalin, hogy menjen vissza Rómába. Egy titokzatos dolog ez. Ez megint azt mutatja, hogy igen, mindegyik nemnek megvan annak a személynek, az útja az Istenhez. Másképp hol dolgokat. Nem nagyon érdekes. Másképp kell nevelni. A szeretetben nincsen különbség, a személyben nincsen különbség. És most tessék elképzelni, hogy Isten azért, hogy ha nem szakadunk el az Istentől, vagy Krisztusban megtérünk, egy házasságban probléma van, akkor az Istennel van a probléma. Mindegynek meg kéne térni hozzá. Mert abban a pillanatban, ahol szeretet van, ott az egy gazdagság. Hát tessék elképzelni édesapánkkal való viszonyunkat. Tökéletesen más, mint édesanyánkkal. De kettő. És Isten ezt úgy megszentelte, tessék, persze vannak tragikus szenvedéssel teli életek, családok, nem ítéljük el. Hát az kereszt, hordozzák, Krisztusban ott is valami teljességre juthatnak, de azért gondoljunk el, hogy amikor eljött a világra, mint a teremtő Isten, csak a szűzanyától fogantatott, de azért Józsefnek jobban az édesapja voltam, mint nekünk az apám. Nem biológiai apja, de az ősók. Az Atya Isten rendelte oda. És nem akármilyen emberrel, aki elfogadja Máriát ezzel a titokkal. De nem mondott arról le, hogy édesapja neki. Egyébként ez zárójelet, hogy nyissak. Krisztusban minden pszichológiai, biológiai megvertség meggyógyulna, az marad az a megvertség, de egy magasabb szinten kiteljesedhet. Tehát nem lehet gyerekük. Ha olyan hitre jutnak, ami igazán keresztény, aki egyet befogad az áruházba, az engem fogad be, az az ő édes gyermekük. mert a test nem használ semmit, a lélek az életet. Jézus Krisztus megváltotta az embert. És Szent Pál azt mondja, ledöntötte a választfalat Isten és ember között, ez a legnagyobb, hogy ismét az Isten szívére van kapcsolva a mi szívünk, de ledöntötte a választfalat férfi és nő között. Nincs férfi és nő. Ezért ő nem a modern gender tanítja, nagyon is tudja, hogy van, hanem a méltóságban, a személyiségében nincs különbség. És hát nem értik a kortörténetet se, hogy a viseljen fátyolt az asszony. Mert az ókori irodalomban azt vesszük ki, főleg a zsidók utalnak erre, hogy a férfi számára a női testen a haj volt a legizgatóbb. És azért viselnek fátyolt, hogy ott nekik nem a nemi vágyuk tárgya, hanem velük egyenrangú testvér. Bámulatos. És hát nyilvánvaló, hogy a kereszténységen belül is, mert mi a pogány világból jöttünk ki, még a mai világ is mérgez, nehezen döbbenünk rá arra, amit Krisztus hozott. Sokszor ilyen negatív eszmékkel való harcba döbbenünk rá, hogy milyen eredeti, és hogy Krisztus, amit hozott, az nem, hogy maradi lenne, hanem egy lépéssel megelőzi már az emberiséget. Ad neki egy lehetőséget. Harmadszor azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Azt szokták mondani a zsinat után, kettő célja van a házasságnak, a szerelem férfi és a nő között, egy férfi és egy nő között, hogy elkötelezik magukat, és hát a másik cél a gyermek. Én azt mondanám, hogy ez egy nem jó kifejezés a cél. Nem, gyümölcs. Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. És itt van egy harmadik személy, hát nem csoda ez? Egyébként akár hány gyerek van azért, ők az a harmadik. Mert ők a gyerekek. Tehát egy térben, időben a teremtés, a teremtetlen lét esetlegessége és tökéletlensége között egy széthúzott kis szentháromság. Ezért Istennek nagyon nagy köze van a házassághoz. Tehát nem egy rítus, hogy bevonulnak a templomba, semmit segítével. Nem az, hogy a szívük rá legyen kötve Isten szívére. És a befejezésű, hogy mondjuk el valamit, ez megint ugye a kamaszokkal tanítandó, hát ők tanítják az embert. Szóval módszerekre, kifejezésekre, hogy amikor itt a nemiségről szó van, akkor tulajdonképpen három nagy kört szoktam lerajzolni. Vagy hát egyre kisebbeket. Így. Na most, ez a legnagyobb kör, ugye a kör az egy tökéletes forma, az azt jelenti, hogy agapé, tehát ez görög szó nevezi legjobban, hát latinosan írom, az a mindenkire kiterjedő szeretet, hogy másokért vagyok, és akárki az a másik. Ha itt esik össze is az én ellenségem, akkor én megmentem. Szóval szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És Krisztus persze ezt fölemelte, már nem azt mondja, hogy mind önmagadat, mert van, aki a magát is utálja, akkor jobban van utálni a többi. Mert ő nem, hanem ahogy engem szeret az Atya, én úgy szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Amikor a Szentlélek kimarad Jézus szavaiból, akkor van legjobban benne. Ő a szentséges úgy, mint. Mert az Atya öröktől fogva a Szentlélekben szereti a fiút. Tehát a szeretet végselezében nem valami, hanem valaki. És én úgy szeretlek titeket, hogy szent lelket adtam. Abba halt bele Krisztus, hogy átadja a lelket. Vegyétek a szent lelket. És ti is így szeressétek egymást. Tehát isteni szeretettel. Hát, ez mindenkire kiterjed. Akkor van az érosz. Hát, úgy lenne magyarul, nem erotikus, ez nem. Érosz az a lángoló, érzelmekkel tele szeretet. Például a nagymama, még a kisunokája, a szülők, a gyermeke. Sőt, ne értsék félre, a barátság is, ez egy kiválasztódás, ez nem mindenki a barátja. Maga érzelmek vannak ott, megdöbbentő. És van végül a szexualitás. Na most, a diabolos, a gonosz léleknek az a neve a széttörő, ezt jelenti. Széttörő az, ami együtt van. Tehát az egyház semmiképpen nincs a szexualitás ellen, sőt egyedül Jézus Krisztus védi még a szexualitást. A többi úgy visszaír vele, hogy egy orvos mondta, hogy 20 évesek jönnek impotencia zavarokkal. Viszontos. Ezt Isten találta ki. Mit keres a pápa hálószobában? Az, hogy ő is hol négy szület fogantatott, mondták más, hogy boldog másik János Pál pápára, meg az, hogy Isten találta ki. Nem az ember. Igen ám, de az egyetemi szeretetben, amely soha nem hagyja el a másikat, ebbe egyszer csak megjelenik a szerelem, férfi és nő között, és ezen belül ez a kifejezés, amely gyümölcsöt érlel. Ha ezt, ha szeretet nélkül van szerelem, az nagy baj. És szerelem nélkül van szexualitás, ez betegség. Ennyi. Ez a képletet le kell nekik rajzolni, megsejtik. Tehát ugye, hogy házasság előtt. Hát házasság előtt nem lehet házasságot élni. Nincs próba élet. Nincs próbapasság, nincs próbaszerzetesség, nincs próba élet. Ha igazán elhatározták, tehát, de pont az nincs meg benne. Tehát azt szoktam nekik mondani, és ezt rájuk nézve, erre úgy bólogattak. Mondom, talán nem az a bűn a házasság előtti együttélésben, már gondolva arra, hogy nem együttélés, amit csináltok, hanem ami hiányzik belőle. És ha egy vegyületben valami hiányzik, akkor az méreg lehet. Hát ez csak olyan megközelítés kamaszoknak. Tehát hiányzik valami, az a végleges, hogy azt a személy, tehát hogy a házasság személyek közötti esemény, de egy férfi és egy nő. És hát ez a hatalmas nagy egység, hogy és nyilvánvaló az ártatlan emberben a szeretet volt a legnagyobb. Azon belül volt az érus, és azon belül a nemiség. Hogy széttöri a gonosz, ezt most piszkálják és megbetegítik, ez vadul előtör, kiszabadul még ebből is. Ez az érus pedig kiszabadul, a másik a örökre fölváró szeretetbe, és itt van a tragédián. Az ember szét van szedve. Hát újra össze kell szednünk magunkat, Krisztusban. Amen.